Szeretettel köszöntelek benneteket akkor ilyen formán is együtt. Örülök, hogy létrejött ez az alkalom, bár úgy terveztem, hogy szemtől szemben látjuk egymást élőben, de hát ez majdnem hasonlít, lassan már megszokjuk. Egy olyan témával jöttem hozzátok, ami engem most nagyon foglalkoztat. Próbálom úgy beállítani a képernyőmet, hogy titeket is lássalak, meg a vázlatomat is, eddig nem sikerült, meg valamit kiötlök erre. Mindenesetre az alapigénket hadd jelezzem, az a János evangéliumának a 14. fejezetében olvasható, és ezen belül a 6. vers. És nem hoztam erre külön PPT-t, mert eredetileg nem tudtam, hogy Zoom-on lesz az alkalmunk, azt hittem csak sima közvetítés, úgyhogy most nem szolgálok, ha nem baj, ilyen háttéranyaggal. Ha gondoljátok, keressétek meg, én olvasom is ezt az igét, tehát János 14:6. Mondta nékik Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Jézus Krisztus kijelentését olvassuk tehát az új szövetségen, az evangéliumokon belül, János evangéliumán belül ezen a helyen. Ez már igencsak a szolgálata vége felé van. Ugye tudjátok, hogy a 13. fejezet tartalmazza a lábmosás szereztetéségét, amit olvasni szoktunk, vagyis az úrvacsorát, az utolsó vacsorát. Tehát ez már az utolsó napja gyakorlatilag a szolgálatának. A búcsú beszéde jegyében nagyon komoly dolgokat fogalmazott meg, nem mint hogy addig ez nem így lett volna, de mégis ad egy ünnepélyességet, jelentőséget az utolsó nap elmondottaknak az, hogy hát közel a vége, ő tudta, hogy közel a vége a szolgálatának. Ez is tulajdonképpen egy kijelentés. Az első sor, én így tagoltam magamnak, hogy mondta néki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet, és ez hozzákapcsolt egy határozott közlést, hogy ami ebből következik valahol, hogy senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye azzal hadd kezdjem, hogy ha egy kicsit is felidézitek, az Úr nagyon sokféleképpen mutatkozik be nekünk a Bibliában, a mindenkori kortársaknak vagy profétáknak is. Én csak kettőt emeltem ki ezek közül, szerintem ne töltsük az időt azzal, hogy keresitek, úgyis jól ismeritek, én csak meghivatkozom a helyeket. János 6:35-ből idézem, tehát kicsit korábban róla itt a könyvben, az evangéliumon belül, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, mondta, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Tehát ő az élet kenyeréhez is hasonlította magát. Ott azt hiszem a manna hullás összefüggésében is. Aztán egy másik nagyon hát ismert bemutatkozása, Jelenések 1:8, azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ez egyik legünnepélyesebb, azt hiszem, a bemutatkozások közül. Egy tény, ugye még sorolhatnám, ide írtam magamnak is, hogy stb., csak hát nem ezzel akarom most tölteni az időt, hogy ahogy az alapigényben ő bemutatkozik, hogy ő kicsoda, úgy más helyeken is bemutatkozik, és mindig kicsit mást mond, vagy nem is kicsit, és mindnek van valami jelentősége, mert mindig mást akar hangsúlyozni önmagáról, a küldetéséről, vagy egyáltalán a kapcsolatunkról, azzal kapcsolatban. Itt az alapigényekre visszatérve rögtön három dolgot mond magáról. Ugye az idézett szakaszokban azt mondta, hogy ő az élet kenyere, az egy dolog. Azt mondta az alfa és az omegát, ez kettő, de tudjuk, hogy arról beszélt, hogy a kezdet és a vég, tehát így alkot egészet. Most az alapigényekben azt mondja, hogy ő az út is, az igazság is, és az élet is. Én azt gondolom, hogy vegyük sorra ezt a három dolgot, hogy mit akarhatott ezzel nekünk mondani, mit akarhatott hangsúlyozni önmagáról és a szolgálatáról. Vegyük sorra, ugye ezt mondtam, de nem sorban gondoltam. Én más sorrendet fogok követni, majd meglátjátok, hogy miért. Én kezdeném az igazsággal. Én vagyok az igazság, azt mondta. Azért kezdem ezzel többek között, mert azt gondolom, hogy mi ezt értjük legjobban. Fejben nekünk ez van meg leginkább, hogy az Úr az igazság. Ő testesíti meg a számunkra. Szó szerint idézem ugye János evangélium elejét, hogy az íge testé lett, és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ő az, akiben egy látható, tapintható, háromdimenziós emberi élet formájában testet öltött az Isten értékrendje, igazsága, törvénye. Ő az, aki azt mondja Máté 5.17-ben, vagy 18-ban, most nem is tudom, hirtelen fejből írtam, hiszem 17-ben, hogy azért jöttem, nem azért jöttem, hogy eltöröljem az Isten törvényét, hanem azért jöttem, hogy betöltsem. Ugye ez teljes összhangban van az, hogy az ige testté lett. És az igazság kapcsán azt is hozzátehetjük, hogy az, hogy ő az igazság, az, ami számunkra még egy kicsit ennél is többet jelent, vagy mást is jelent, mert a Bibliából úgy értjük meg, hogy ő a mi igazságunk. Ő benne öltött testet az az igazság, amit aztán az Isten tulajdonít nekünk. Krisztus igazsága a mi igazságunk is, ami nem egy olyan igazság, mint az életben, a vitahelyzetekben, hogy kinek van igaza, ez tele van a padlás is, hanem az, hogy az az életben megélt, megtestesült igazság, az a minta, az az erkölcsi érték, amit ő felhalmozott az életében, az a mi tulajdonított igazságunk lehet, mert az Isten azt mondja, hogy nem tulajdonítja nekünk a bűneinket, azokat neki tulajdonította helyettünk, hogy meghaljon helyettesünként, és ezzel nem zárult be a kör, hanem ugyanakkor az ő igazságát meg nekünk tulajdonítja, hogy mi erre tekintettel érhessünk. Ugye ezek a talán a leglényegesebb pontok ezzel kapcsolatban, hogy az Úr a mi igazságunk. Itt nem időznék tovább, bár arra gondoltam, nem tudom, mi a ti gyakorlatotok itt Szombathelyen, hogy ha van rá igényetek, azért a záróima után én nem sietek, tehát egy kicsit még beszélgethetünk is akár ezekről, én szívesen teszem. Nem tudom, hol igényelne többet az érdeklődésetek, nem akarok végig rohanni ezen a témán, de azért van egy koncepcióm, hogy hogy haladok. Magyarul én felajánlom utána a beszélgetés lehetőséget, aki szeretne, nyugodtan élhet vele. Rátérnék inkább a másik bemutatkozási elemre. Azt mondta, ő az igazság, és ő az élet. Ugye ez sem nehéz a számunkra, hogy mire gondolhatott, hiszen tudjuk, hogy ő az örök életünk záloga. Tehát mi azért lehetünk az üdvösség várományosai, mert ő feláldozta magát a mi bűneinkért helyettesként, és ezzel utat nyitott nekünk az életét. Már az utat is érintettem, de azt adom utoljára. Aztán azért is az élet, mert azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, az én atyám házában sok lakóhely van, lesz helyetek, rajtatok múlik, hogy üdvözültök-e. Ilyen értelemben legalábbis a ti döntéseteket. Aztán úgy is igaz az, hogy ő az élet, abban az értelemben is, hogy ő az igazi emberi életnek is a mintája. Úgy is mondhatnánk, hogy élj úgy, mint ő. Ez a hív életünknek az értelmi. Erre tettünk hitet, ha belegondoltok. Azt mondta, hogy kövess engem. Azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennetek a Filippi levél második fejezetében. Én ezt mindig úgy értettem, jó lelkiismerettel így tanítottam, hogy itt arra gondol, nyilván az indulat szó az a magyarban egy kicsit olyan terhelt, már van egy előjele, de én azt gondolom, hogy ő ezt általánosan előjel nélkül értette az apostol, hogy az a szemlélet éljen bennünk, az az értékrend, az a gondolkodásmód jellemezzen bennünket is, mint az Urat, és utána kibontja, hogy mire gondol, hogy aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istenre egyenlő, nem tekintette úgy az isteni létformát, hogy ő nem vétkezett, oldják meg a problémájukat azok, akik vétkeztek, hanem megüresítette magát az istenségétől, az isteni lehetőségeitől, az isteni létformával járó lehetőségektől, ezt letette, bocsánat, és ha ez nem lenne elég, emberi létformát vett magára, annak minden terhével, korlátával, korlátjával, kiszolgáltatottságával, egy támadási felületet engedett ezzel a sátán kísértéseinek, egy olyat, ami isteni mi voltában nem volt jelen, az Isten gonoszsággal nem kísértető, azt mondja Jakab, meg hát így is képzeljük el, de ott van a Bibliában is kimondottan. És azt mondja az apostol, hogy na azt, amire ő képes volt és megtette, azért, hogy nekünk segítsen, a másokért való élet mintája, az alázatos élet mintája, az igazi élet mintája, azt mondja Pál, hogy na hát az Isten bemutatta, hogy milyennek kéne lennünk nekünk is. Nyilván mások a dimenzióink, mint neki, de a szemlélet, az indulat, a gondolkodásmód ugyanaz legyen. Az, hogy ő az élet, az igaz egy másik értelemben is, még ezen felül is, az e földi élet értelmében is, ugye van egy nagyon szép idézet, már nem volt időm kikeresni, Ellen White írja azt, hogy minden falat kenyéren és minden korty vízen, amit elfogyasztunk a hétköznapi életünk fenntartása érdekében, ott van a kereszt árnyéka. Tehát a mi e földi életünk is arra tekintettel tartható fenn az Isten szemében. A kegyelem azért tarthatja fenn, mert Isten Krisztus áldozatára tekint, az ő érdemeire tekint. Tehát az ő üdvösségével, vagy az ő, bocsánat, az ő tökéletes helyettes áldozatával nem csak a mi üdvösségünk hozható összefüggésbe, hanem, hanem az e földi életünknek, a biológiai életünknek a naponta megújuló volta, ennek a fenntartása, a kegyelem, hogy ez megtörténhet, ez ugyanúgy annak a következménye. Ő az élet. E földi értelemben, biológiai értelemben és átvitt értelemben, magasabb és lelki értelemben is. És valószínűleg talán ezt egy külön pontban is megfogalmaznám a vázlatomban, ezt tettem, hogy átvitt értelemben is ez mennyire igaz, de ha nagyon profánul fogalmazok, akkor azt mondom, hogy nélküle nem élet az élet. Itt is idéznék tőle, emlékeztek rá, egyszer egy ember megkereste, és azt mondta, hogy ő szeretné követni tanítványként, csak hát idősek a szülei, még azt megvárná, hogy tisztességgel eltemesse őket, és majd utána. És az úr azt válaszolta neki, talán emlékeztek rá, hogy enged, hogy eltemessék a halottak a halottaikat, te pedig kövess engem. Ugye a halottak halottakat temetnek, ez egy kicsit bizarr kép, nyilván ez szó szerint nem értendő, ez nem valamilyen, bocsánat, ilyen horror film momentum, hanem az úr arra utalt, hogy azok az emberek, akiknek az életébe nem költözött be az üdvösség várakozása, az Istennel járása, a kegyelem megragadása, ezek az emberek ugyan élnek egy életet itt ezen a földön biológiai értelemben, és amíg ez az élet fennáll, addig annak a lehetősége is fennáll, ez igaz, hogy ez, valamit megragadnak a magasabb rendűből, a lélek kimunkálja bennük, és végül fölé jutnak ennek a szintnek, de önmagában az e földi életünk, az, hogy morzsoljuk a napokat, az gyakorlatilag a halál várakozásában telik el, amúgy, hogy nem hívember valóban ebben tölti az életét, lehet, hogy alkot, meg aktív, meg az a jó dolog, de abban gondolkodik, hogy a napok elfogynak, és utána jön az elmúlás, mint ahogy minden más élőlény esetében is. Hadd temessék el a halottak a halottaikat. A Krisztus nélküli élet az egy remény nélküli élet, az a halál várakozása gyakorlatilag, és egy a szó magasabb értelmében életnek ezen a földön nem igen, sem igen nevezhető. Ugyanezt a valami hasonlót inkább így mondom, fogalmazott meg, amikor azt mondta, nem írtam ki ezeket a helyeket, de ismeritek, hogy ha nem eszitek az ember fiának a testét, és nem isszátok az ő vérét, akkor nincs élet bennetek. Nagyon érdekes, mert hát aki tudna inni, meg tudna enni, hát abban még azért van élet, csak az előző összefüggésben mondta ezt, hogy ha nem fogyasztjátok, nyilván átvitt értelemben is az én életemet, az ember fiának testét és vérét. Ugye a teste az, ahogyan élt, amit bemutatott az ő élete, a vére pedig az ő helyettes áldozata, annak a személyes vonatkozásai ránk nézve. Ha mi ezt nem fogyasztjuk, ugye egy ilyen modern szóval talán közelebb tudom hozni azt, hogy eszitek meg isszátok, azt mondja, akkor nincs élet, nincs érdemi élet bennetek. Tehát igen, vegetáltok, mint bárki más a világban, lemorzsoljátok azt a pár évet, évtizedet, és ott a vége. Így adta tudtunkra, ez is benne foglaltatik ebben, hogy azt mondta, hogy ő az igazság, ami egy eszmei dolog is, ő az igazság, ami egy gyakorlati dolog is, az ő tiszta élete, az ige testélet, amit itt bemutatott éveken, évtizedeken keresztül, és azt mondta, hogy nem csak az igazság, ő az élet a számunkra, ő az élet forrása, az élet vizéből gyertek, és így adtok ingyen, ahogy máshogy fogalmazott. Máshol fogalmazott, de sem. És itt érkezünk el oda, amit szándékosan tettem a végére, két okból. Talán itt hadd tegyek nektek egy személyes vallomást, ugye én adventista gyerekként nőttem fel 4 éves koromtól, rengeteg igehirdetést hallottam, hol értettem, hol nem, nyilván ez az életkortól is függött, esetleg attól is, hogy az előadó mennyire tudta jól megragadni egy gyerek számára is érthetően. Nekem ez a vers, ez a mai alapigénk, ez mindig kicsit olyan, éreztem, hogy több van ebben, de kicsit olyan homályos volt, hogy de mit akarhatott ezzel mondani, miért ezt a 3 dolgot mondta, hogy kell ezt érteni. És hogy mondtam is nektek, én úgy gondolom, hogy az eddig mondott 2, vagy az eddig számba vett 2 önazonosítás bemutatkozás, tehát az igazság és az élet, ez azért, hogy könnyebben megvan mindenkinek. De mit érthetett azon, hogy ő az út, ez mit jelent? Ugye nem vagyok nagyon járatos, valaha kellett vallástörténetet is tanítsak a főiskolán, de azt hiszem a taoizmus az, a taoz maga az utat jelenti, ez a kínaiaknál is megvan egy nagy vallási irányzat, hogy mi az út, ami egy átvitt értelemben van ennek egy ünnepélyes jelentőség, az út, amit az embernek be kell járni az életben, mi a helyes út, mi az a bizonyos út. Itt is felmerül az, hogy amikor azt mondta, hogy ő az út, akkor mire gondolt? Miféle út? Hova vezet ez az út, mert minden út vezet valahová. És pontosan erre adott választ, és erre csatolt vissza az alapigénk is a második felében, ha megnézitek. Visszalapozok itt magamnak én is. Azt mondja, hogy mondta nékik Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Ami igaz lehet az igazság és az élet vonatkozásában is, de legkézenfekvőbb a szóhasználata tekintve az út. Tudnék, hogy az úton keresztül jutunk el valakihez. Minden útnak az az értelme, ha csak nem valamiféle zsákutca, hogy valahonnan, valahova elvezet. Ezt erősíti tehát a versünk vége is, hogy senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam, és hát ez lenne itt a lényeg. Ugye felteszek egy kérdést, ez egy rétori kérdés az ünnepélyesség kedvéért, ne furcsáljátok, hogy ne essen rosszul, hogy na de hát ki akarna az atyához menni, és miért? Ugye tényleg azt mondjátok, hogy hogy lehet ilyet kérdezni, és igazatok van, de én azért tettem fel ezt a kérdést, mert van rá egy válaszom. Ugye ha úgy teszem fel a kérdést, hogy hát ki ne akarna az atyához menni, akkor ha körülnéztek a világban magatok körül, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy sokan, nem? Tehát sokan vannak, akik nem akarnak. Ott a lehetőség, ott a hívás. Minden ember erre kapja az életet, hogy egyszer meghallja ezt a hívást, és fel lehet irányba forduljon, és elinduljon, és oda is érjen. De azt kell, hogy mondjuk, hogy embertömegek, hatalmas tömegek, megkockáztatom az emberiség nagyobb része, ezt a hívást vagy nem hallja, vagy nem foglalkozik vele, vagy nem veszik komolyan. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy miközben Jézus azt mondja, hogy senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam, hogy ez egy olyan információ, ami sokaknak értékes, és odafigyelnek rá. Szerintem nem így van. Sajnos nem így van. Mi viszont, és ez igaz, és ezért lett volna jogos a furcsálása a kérdésemnek, mi nem azért vagyunk hívők, hogy ne akarjunk az atyához, mert hát épp ellenkező, mi az atyához szeretnénk eljutni, mi vissza szeretnénk jutni, mi vissza szeretnénk nyerni azt a személyes közösséget az atyával, amit valamilyen szinten Ádám és Éva elvesztett, sőt annál is többet ígér az ige, mert azt mondja, hogy az Isten sátora az emberekkel lesz, már Krisztusban ez elkezdődött, a mennyei Jeruzsálem fog leszállni a földre, nem lesz szükség napra, mert maga az Isten adja a világosságot. Az egész Biblia ívét, ha megnézitek, a végén egy hatalmas célba érkezés van. Az Isten, mint egy ellensúlyozza a lázadó bolygó több ezer éves nyomorát azzal, hogy megjelenik és idehelyezi a királyi székét, és jelen lesz, mint egy idehelyezni egy bizonyos értelemben az uralmának a központját. Miközben az ősszüleinkről azért azt olvassuk, hogy valószínűleg az Úr volt az, mármint Jézus Krisztus, akivel hűvös alkonyatkor találkozhattak személyesen a kertben. De van egy ilyen utalás, ha jól emlékszem, a Pádek és Proféták című könyvben, hogy az első emberpárnak ahhoz, hogy ugyanilyen személyes közösséget élvezzen az atyával, ki kellett volna állni a próbát. És ezt nem állták ki. Tehát tulajdonképpen Ádám és Éva nem jutott el addig az Istennel való közösségben, ha ez így van, mint amíg megígértetett azoknak, akik majd üdvözölnek. Tehát gyakorlatilag mi abba a közösségbe szeretnénk visszajutni, amit elvesztettek az ősszüleink, sőt, egy picit talán még azon is túl, ugye ezt akartam csak ezzel kidomborítani. És azok számára, akiknek van ilyen célja, azok számára nagyon súlyos, hát most nem tudok jobb szót, bocsánat, ez nem profánul hangzik, de már fáradt vagyok, mert kicsit meleg van itt is, 28 fok körül van. Igen, már 29 inkább. Az a lényeg, hogy ennek az üzenetnek, amit az Úr kimond itt, ennek információ értéke van, ez a szó, amin itt vívódtam. A legfontosabb információ értéke van egy hívőember számára, mert egy hívőembernek az a célja, hogy összekösse magát az atyával, hogyan tudsz eljutni az atyához. Nagyon érdekes, most nem írtam ki a másik helyet sem az evangéliumot, de ismeritek az ígét, ugye, amikor megkérik az Urat, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor azt mondja ez a válasz, talán Filip kérdezi, az a válasz, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Miről beszélünk? Itt annyira azért hadd álljak meg, hogy én sokszor belegondolok, hogy azért milyen lehetett neki, hogy 30 évet élt azon a földön, amit mi ismerünk, sőt, mi csak ezt ismerjük, ennek a viszonyait ismerjük, akár milyennek is tartjátok. Ő meg a mennyet hagyta el, ahogy beszéltünk erről, azért, hogy itt éljen. Már 30 év eltelt a szolgálatából. Én emlékszem katonakoromban, hogy vágtuk a centit, hogy mennyi van még hátra. Ő nyilván nem vágott centit, de szóval ez egy teher lehetett neki ez a fajta szolgálat, hogy napról napra kitéve a sátán kísértéseinek, támadásainak, az emberi közegnek, a tanítványok, aztán amikor az utolsó 3,5 évben már ugye tanító volt és tanítványai voltak, abban is sok csalódás érte, és amikor eltelt 30 év, meg még 3,5 év tanítói szolgálatában a tanítványokkal, akkor azt mondja neki az egyik tanítványa, hogy hát mutasd meg nekünk az atyát. És akkor ő azt mondja, hogy de hát én azt hittem, hogy ti eddig megértettétek. Ugye nem tudom, ti érzitek, én egy ilyen hangsúlyt érzek ebben a válaszban, hogy hát eddig nem jöttetek rá, hogy aki látott engem, látta az atyát. Hát mit szeretnétek még? Ez egy különös helyzet lehetett, ezt csak úgy a figyelmetekbe ajánlottam, ami az igazán személyes vonatkozása ránk nézve ennek a kijelentésnek az, hogy mi elmondhatjuk-e hívő emberekként, sokan itt már ugye éveket, évtizedeket töltve a hitben, hogy mi láttuk annyira az Urat, nyilván nem a két szemünkkel, hanem lelki értelemben, mi láttuk annyira az Urat, hogy ezáltal mi láttuk az Atyát is. Nem tudom, olvastátok-e most a Hírhálóban is egy hasonló témában, írtam, kicsit átfed a mostanival is, pont azért, mert ezt foglalkoztat. Írtam egy ilyen nyitó, ilyen áhítatot, vagy bibliai gondolatokat, és ott is erről volt szó, hogy vajon hol tartunk mi a mi hitünkben. Ugye ott a János 17.3-at idéztem, csak rosszul volt írva, én rontottam, egyetlen jelenéseket írtam, bocsánat, de biztos sokan kitalálták, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Megismerni az Istent, látni az Istent, találkozni vele. Ugye erre mondhatják azt sokan, hogy hát jó, hát Krisztus itt járt, az azért más volt, azért nagy kiváltság volt akkor vele élni és találkozni, de hát azelőtt meg azóta ez a kiváltságunk nincs meg. Igen, de erre azt is lehet mondani, vagy és még azt is lehet mondani, hogy és akik találkoztak vele, azok mind megtértek, azokra mindre hatott a találkozás, hát távolról sem. Tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy aki találkozott vele, az látta az atyát és megtért, aki nem találkozott vele, mint hogy mi sem tudunk, nekünk mások az esélyeink, ez nem így van, ez nem egyszerűen működik. A mi hívő életünk arról kell, hogy szóljon, hogy járunk vele, ismerjük őt, látjuk őt, elsősorban az Urat, és ezáltal az atyát is megismerjük. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, hogy hol járunk ebben a hitbeli növekedésben, tehát elértük-e ezt a szintet, mit tudunk erről mondani magunknak, tehát nem kérek hozzászólás, bár a beszélgetésben visszatérhetünk rá. Én ugyanennek a gondolatnak egy könnyített formáját hadd idézzem most Pál apostoltól. Emlékeztek rá, azt mondja, hogy legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. Tehát nem tudom, hogy mi ezt elmondhatjuk-e, hogy aki látott minket, ami megváltozott életünket, az látta Krisztust, és ezáltal látta az atyát, mert ez lenne a normális, ez jön le, ez a logikája. De ha ezt így nem ismernénk megfogalmazni, azt mondhatjuk-e, amit Pál mondott, hogy legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. Ami rokon gondolat, de egy kicsit talán könnyített műfaj, mert az van benne, hogy én tanítlak benneteket a Krisztus követésére, és ti kövessétek Krisztus, azaz kövessetek engem, de csak olyan mértékben engem, amennyire nekem már sikerült őt követnem. Nem tudom, mert nem bonyolult, amit mondok, meg nagyon kézenfekvőek ezek a párhuzamok. Talán érthető, amiket mondok. Próbáltok elgondolkozni rajta, mert ezek nem olyan dolgok, mint egy tanítás, hogy elmondom, meg kell érteni, aztán a helyére kell tenni valahova a fiókban, hanem ezek inkább felvetések, hogy ezen gondolkodni kell, hogy milyen súlyos szavak ezek, hogy aki látott engem, látta az atyát. Legyetek az én követőim, miképpen én is a Krisztusé. Megértettük-e, hogy a Krisztus követésünk az nem kétszemélyes, hogy van Krisztus meg mi, és mögöttünk véget ér, hanem Krisztus pont azt akarja, hogy egy ilyen füzérré váljon a hívő emberek kapcsolata, hogy aki már eléggé megismerte őt, aki elég szorosan jár vele, akit elég közvetlenül tud a lélek vezetni, az egy újabb hullámforrásá váljon, az igazság fényének a hullámforrásává váljon a világ sötétjében. Bocsánat. És itt magamnak írtam még egy igét, ami nekem hát ilyen párhuzamot kínált, inkább metodikailag, tehát ez nem annyira tartalmilag, amikor a mi atyánkban elhangzik, ugye, hogy hát egy kicsit így hangsúlyoztam, bocsánat, egy picit hozzátettem, de nem változtat az értelmén, hogy pont úgy bocsáss meg nekünk, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Emlékeztek rá, ugye, mire gondolok, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Én egy hangsúlyt tettem bele, hogy, mert ez van benne eredetileg, hogy miképpen. Tehát pont úgy. Én csak a hangsúlyt erősítettem tovább, hogy nem tudom, hogy hányszor imádkozzátok ezt különben a mi atyánkban, nem akarok személyes lenni. Én nem sokszor bevallom most, hogy így erről beszélek, hogy hányszor imádkozunk egyáltalán bűnbocsánatért és nem a földi kérésekért, és amikor bűnbocsánatért imádkozunk, akkor merhetjük-e azt mondani, hogy Uram, azért merek tőled bocsánatot kérni, hogy bocsáss meg nekem, mert én elmondhatom, hogy én megbocsájtottam az ellenem vétkezőknek, és ezért kérhetem, hogy te is bocsáss meg, tehát nem mérek kettős mércével. Nekem ez teljes párhuzama annak, a logikáját tekint, amikor Pál azt mondja, hogy legyetek az én követőim, amiképpen én is a Krisztusé. Pont annyira. Amiben nem követem, abban ne engem kövessetek. Azzal folytatnám a gondolatmenetünket, még van egy kis időnk, hogy mit jelent a számunkra az, a mi számunkra most már kifejezetten az, amit mond, hogy ő az út. Egyáltalán szoktatok ezen gondolkodni? Én, ha annyit elérek ezzel a mai mondandóm, hogy mostantól ez az íge ott lesz valahol a fejetekbe, ha akarjátok, hanem ott kering és néha visszajön, akkor már elértem valamit, mert az íge biztos, hogy el fog érni, nem tér vissza üresen. Tehát a mi esetünkben az, hogy ő megállapítja, hogy ő az út, ő erre azt mondja, hogy ő az egyedüli út az atyához. Az atya megismerése másként nem lehetséges. A bűnök rendezés érdekében az atya elé járulni nem lehetséges. Ez is az út része különben. Isten tudja legjobban, hogy mekkora igazság ez, amit Krisztus mondott. A kérdés az, hogy mi bennünk ez mennyire tisztult le, világosodott meg, hogy de tényleg így van, és ehhez képest mennyit foglalkozok én ezzel. Járok-e én ezen az úton? A mindennapjaimat az Úrral töltöm-e? Mi eszembe jutnak az igék, ugye Ábrahámról, meg nem is tudom, mely hithősökről mondja a Biblia, hogy Istennel járt. Azt hiszem Noéról is mondja. A jobbról, ha nem is ezekkel a szavakkal, de valami hasonlót mond. Tehát, hogy milyen emberek lehettek azok, akiknek az életét maga az ihletett szentírás jellemzi úgy, hogy hát igen, ez az ember Istennel járt. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak hibáik, mert tudjuk, hogy voltak hibáik, de azért a meghatározó az életükben az volt, hogy az Istennel járt, és ezt az Isten elismerte. Vajon a mi életünkre nézve is Isten elmondhatná, hogyha Sátán minket is betámadna úgy a mennyei udvarban, mint mondjuk Jóbot, akkor Isten mondhatná azt, hogy de figyelj, hát a, bocsánat, nézem a neveket, a Györgyi, a Marika, a Julika, bocsánat, nem személyeskedek, csak hogy személyesebb legyen a dolog, hogy de hát ő az Istennel jár. Jó, persze, vannak hibái, de látom, amerre tart, és az ő életében is be fog következni a győzelem. Nektek is hadd mondjam, mert a héten valahol máshol előjött egy régi szép emlékem. A lelkészi szolgálaton kezdete előtt, ami 89. július 1-én vette a kezdetét, nem most volt. Előtte egy évig, 88. május 2-ától július 1-ig, sőt még egy hónapot után ott ráhúztam, ilyen támogatólag visszajártam a munkahelyemre. A Keremföldön dolgoztam a KSH-nak, az Állami Igazgatási Számítógépes Szolgálatánál, hát szoftveresként lényegében. Nagyon jó kollektíva volt, máig nagyon szép emlékeim a kollégák, ez alatt a jó év alatt. Volt egy nagyon jó fejfőnököm, az osztályvezetőnk, a szép Hanni Gézának hívták, és neki volt egy mondás, amit én azóta is rendszeresen idézek, a Géza biztos nem neheztel érteni, mert ő is, amennyire tudom, evangélikus lelkész gyerek, tehát támogatólag viszonyul a lelki dolgokhoz is. Ő mondta azt a főnökömként akkoriban minnyájunknak, nem csak nekem, hogy hibázni szabad, de mindig kevesebbet, és sohasem ugyanazt. És ez nekem nagyon tetszik. És ez nekem nagyon egybecseng az isteni elképzeléssel, hogy Isten nem azt mondja, hogy nem revolverez téged azzal, hogy most vagy már miért nem voltál tegnap tökéletes. Persze jobb lett volna meg a Krisztusban elvileg ott a lehetőség, de azért nem semmi egy olyan életgyakorlatból kivezetődni, mint amiben mi éljük az életünket, akár hívő emberekként is sajnos. És azt mondja az Isten, ugye Ellen White is így fogalmaz, van egy bizonyságtétele, hogy most hirtelen nem jutottam ki, nemrég egy írásmunkámhoz idéztem is, hogy nem egy pillanat műve az életszentség, nem is napoké, hanem egy egész életé. És ezért nem kell sem neked elcsüggedned, ha elesel, sem másokat hibáztatnod, hogy miért nem tökéletesek már, hanem haladj előre az úton, hogy mondjam így a Széphalmi Géza igazsága jegyében, hogy mindig kevesebbet hibáz. Arra figyelj, hogy ne szaporítsd a hibát. Legyen mindig kevesebb, legyenek újabb győzelmeid, és ha lehet, ne ugyanazokból a hibákba rostokoljál, hanem győzd le őket, és aztán jöhet a következő. Egyszerűen hallottam egy nagyon életmódi tanácsot a Csengei Karcsi testvérünknek az előadásában. Azt mondta, hogy ha életmódi reformot akarsz végrehajtani, akkor ne kezd egyszerre sok területen, tehát ne egy ilyen minden fronton támadást intézel az eddig életviteled ellen, mert hamar besokalsz, elcsüggetés feladat. Azt mondta, hogy egy dolgot változtass meg, de abban legyen nagyon kitartó. És azon, ha elmozdult a dolog, tehát már gyakorlatoddá vált egy ponton, akkor keress egy másik frontszakaszt, és úgy. És ebben van ráció szerintem. A gyakorlati dolgokban mindenképpen biztos lesz, aki azt mondja, hogy elkértem engem kárhoztat, hogy nem, mert a Szentlélekkel minden lehetséges. Én egyetértek, hogy minden lehetséges. A gyakorlat meg azt mutatja, hogy az emberi természetünk jobban működik ebben a harcban így, hogy összpontosítasz. Egy példát hadd mondjak gyorsan. Ugye Mózes tudjuk minnyáján, hogy hát itt ott nagyon ütött egy egyiptomit, meg néha előfordultak ilyen dolgok. Szent ügy érdekében, de hát nem igazolja a Biblia, hogy ez helyes lett volna. És azt olvassuk, hogy először is az Isten egy nagyon komoly képzési cikluson vezette át egy 40 éves szemináriumon ott a juhokkal. Ugye egyszer mondta azt egy kollégám, tudom, hogy kicsit olyan bizarr, meg humoros, de szerintem teljesen igaz, azt mondta, hogy ha nem járja végig Mózes ezt a 40 évet a Midian pusztájában, hanem akkor áll a nép élére kivonulásnál, amikor még nem ment el Midianba, tehát rögtön az egyiptomi menekülése időtájt, és vezeti a népet, a nép meg lázadozik, valószínűleg senki nem ért volna oda Kánaánba, mert ahogy az egyiptomit lecsapta, valószínűleg lecsapta volna őket is. Amúgy olyan értelemben teljesen értetően, hogy emberileg oka is lett volna rá, csak hát nem, így nem lehet. És az Isten azt mondta, hogy egy ilyen, bocsánat, így szoktam, egy posztgraduális képzésre elvitte a pusztába, mert Egyiptomban mindent megtanult, ezt a Bibliából tudjuk, ugye István mondja a beszédében, hogy megtanítatott Mózes az egyiptomiak sokféle bölcsességére, és utána az Isten azt mondta, hogy még egy dolog van, azt Egyiptomban nem tanítják, ez a türelem, meg a lelki gondozás, akkor ezt a juhok mellett tanulta 40 évig, ugye 40 évet kaptak az egyiptomiak, 40 évet kapott Midian pusztája, és utána egy kész Mózes jött elő, és ez a kész Mózes mégis egyszer, tudjátok ott, amikor sziklára ütött, nem emberre ütött, de nagy hibát követett el, ez kizárt a Kánaánból, és visszaköszönt az egyik régi gyöngéje, ez a türelmetlenség. Én nagyon tudok együtt érezni Mózessel, nekem komoly küzdelmeim vannak, amikor az emberek nem úgy viselkednek, hogy szerintem a normális lenne, tehát én egy terhes pali vagyok sokak szerint. Van egy pár, aki szereti szintén a normális, azok egyetértenek velem, de ez egy mellékszál. Szóval a lényeg az, hogy a Mózesnál is egy hosszú távú győzelem volt jelen az életében egy tipikus hibája fölött, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudott visszaköszönni ez a hiba, és nem lett volna súlyos következménye. Az más kérdés, hogy Isten nagyon méltányos volt, mert Kánaánban nem engedte be, de a mennybe igen, mint tudjuk. Tehát az igazság és a kegyelem itt is találkozott egymással, úgy, hogy csak az Isten képes erre. Na, a lényeg az, hogy azért mondtam el ezt nektek, hogy mindig kevesebbet és sohasem ugyanaz. Tehát Mózes legyőzte a hibáit tartósan, de vigyáznunk kell, mert azért néha visszaköszönhetnek ezek a régi gyengeségeink. Igen, Istennel járni az lehetséges, és az a győzelem felé vezető út. Ami még elgondolkoztam a téma kapcsán, és a hátrálévő időt ezzel szeretném kitölteni, hogy ha ő az út, és ez az út bennünket az Istenhez vezet, akkor én úgy is felfoghatom, mintha az Úr Jézus Krisztus elénk jött volna ezen az úton, nem? Az Istentől. Lásd Filippi 2. Megüresítette magát, szolgai formát vett fel. Ismeritek azt, amikor valaki valakinek elé jön, mert már szeretne találkozni, vagy segít neki, vagy átveszi a csomagjait, vagy tudom is én. És bennem az idéződött fel most a témán gondolkozva, tegnap a mondandómat úgy átgondolva, meg véglegesítve, hogy kimondhatjuk azt, hogyha ő az út, és ez az út bennünket az Istenhez vezet, ő testesíti meg az utat, azért azt a távolságot, ami elválaszt minket az Istentől, amihez ez az út kell, hogy áthidalja és végigvigyen, ő ezt a távolságot megtette, amikor eljött elénk. Egészen elénk jött. Oda jött, ahol vagyunk. És ez egy nagyon nagy dolog. Ne jött hozzánk, és gyakorlatilag ő is bejárta az egyes ember egyéni életútját ezen a földön, 33 és fél év alatt, győztesen járta be, és ezért ezután tért vissza ugye a lakhelyére a mennybe, és ezzel nekünk adott egy példát is, és ez több annál, mint hogyha az Isten nekünk egy térképet adott volna, hogy na emberek, erre van a mennyország, hogyha itt jobbra fordultok, itt meg balra, akkor pont odaértek. Bocsánat, hogy így leegyszerűsítem, értitek, hogy mire gondolok. Hanem azt mondta, hogy ő egy vezetőt küldött nekünk, és nem, a vezetőnk az nem felfestette, mint az erdei túrákon az útvonalat a fákra, meg a sziklákra, hogy merre menjünk, hanem azt mondta, van az a szép énekünk, hogy a lábnyomomban járjatok, én szólok így a mester. Tehát előttünk ment valaki, akit követnünk kell. Láttam most az IKEA-ban egy nagyon szép képegyüttest, az igazság szeretném megvenni. Két bibliai tárgyú kép van valamiért egy csomagban kapható, nem túl drágán, ha jól láttam, talán 7000 forint. Egy partra, egy fövenyre kihúzott üres csónak van rajta, azt tudjátok, hogy miért bibliai, hát a tanítványok ugye ott hagyták a foglalkozásukat. A másikon pedig maga a tengerparti föveny van, és benne egy lábnyom vonul. Tehát, hogy ment valaki, a lábnyomai vannak. És ez abszolút ezt a képet idézte fel bennem, amiről beszélünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan hatalmas dolog, hogy Isten gondoskodott egy olyan messiásról, aki elénk jött az úton, előttünk visszafordult és megtette ezt az utat, elküldte a Szent Lelket vigasztalóként, hogy ne egyedül kelljen bejárnunk, és mi az ő lábnyomában járhatunk. És ez az az út, amiről ő beszélt, hogy én vagyok az út, ilyen értelemben is út vagyok. És ha már az útról van szó, annyit hadd mondjak még, hogy Szombathelyen biztos legalább, amikor én voltam lelkész, bár az nem most volt arra felé, beszéltem erről, van egy nagyon régi emlékem, ami idevág. Szerintem egy 25-30 év olvashattam egy könyvet, Erich Schneppel írta az út kezdete, ez egy füzet, egy tűzött füzet, ha jól emlékszem, ilyen kis alakú. Az evangéliumi kiadó adta ki, ha jól emlékszem, most nem volt időm előkeresni. Az őskeresztény időkről szól, és a szerző azt taglalja, hogy hogyan indult útjára a kereszténység, mi volt a titka, hogyan diadalmas volt, ahogy a minnyáján tudjuk, és így tartjuk. Ez nagyon érdekes, hogy ebben nincs különbség a felekezetek között az őskereszténység megítélésében. És azzal is foglalkozik, hogy mi az oka, hogy a kezdeti diadal után megtört ez a bizonyos fejlődés. És azt mondja, és itt van egy olyan mondat, ami nekem mindig a fülemben cseng, lehet, hogy nem egész pontosan idézem, ha nem így találjátok, de biztos, hogy ez volt a lényege, és én ezt már évtizedek óta idézem, mert hatalmas mondat. Ő azt mondja, hogy ott csúszott el a kereszténység, gyakorlatilag a második századra teszi, ha jól emlékszem, a harmadikban már a gyümölcsei értek ennek a rossz fordulatnak, hogy, és akkor idézem, hogy a Jézus Krisztus ismeretét felváltotta a Jézus Krisztusról való ismeret. Nem tudom, értitek ezt a mondatot, ez egy zseniális mondat, mert hogyha a második felét nem teszem hozzá, az első többféleképpen érthető, nem? Tehát Jézus Krisztus ismerete az azt jelenti, hogy rengeteg dolgot tudok Jézus Krisztusról, bár azt is jelentheti, hogy valakit személyesen ismerek. Mind a kettő benne van magyar nyelvtan szempontjából. De a mondat második fele pontosítja, hogy mit értett az első. A Jézus Krisztus ismeretét felváltotta a Jézus Krisztusról való ismeret, vagyis a második fele mondja azt, amit én először mondtam, hogy tudni sok mindent róla, akkor mit váltott fel? A személyeset. A velejárást, az útonjárást. Azt mondja ez az Erich Schneppel, hogy, és én azt gondolom, hogy amit tudunk a Bibliából, az teljesen megfelel ennek, hogy ott vesztette el a fonalat a kereszténység nagyban és intézményesen, tömegeiben, amikor az egyszerű közösséget Krisztussal, amit a tanítványok továbbadtak, amiről azt mondták, hogy nektek is az a közösségetek legyen, ami nekünk is volt, a szemeinkkel láttunk, kezeinkkel illettünk, és nem azt mondja, hogy nektek ez nem fog menni, hát ti nem láthatjátok, meg nem illethetitek. Azt mondja, nem látjátok, de kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek benne, mondja Péter apostol. Azt mondják, hogy ők ezt a az általuk valóban személyesen is megélt közelséget, aminél erősebb volt a lelki közösség, akarják továbbadni. Itt annyit hadd tegyek hozzá nektek, ha már ez szóba, ez nagyon érdekes, hogy nekem teljesen úgy tűnik, hogy a tanítványoknak a 3,5 év Krisztussal ebben a közelségben legalábbis elsőre nem az hozta meg az áttörést, amire gondolunk, hogy oly, hát ők milyen más emberek kérettek, mert nagyon úgy tűnik, a végén még ott szívódtak, hogy ki a nagyobb, meg hát sok minden ott volt, még Péter megtagadta, hanem amikor nem volt Krisztus, mintha akkor érett volna be a 3,5 évnek a hatása, és nem akkor voltak ők igazán, vagy nem annak köszönhetően voltak ők elsőre legalábbis igazán jó tanítványok, aztán apostolok, hogy ők Krisztussal jártak 3,5 évig, hanem amit akkor végzett el bennük a 3,5 év emléke meg a Krisztus lelke, mikor már nem volt velük Krisztus. És ez nekünk azért vigasztaló, mert azt mutatja, hogy mi is járhatunk Krisztussal, nem rosszabbak az esélyeink, nem kevesebb a lehetőségünk azért, mert ő nincs itt fizikailag 2000 éve, mert ő azt mondta, hogy minden napon veletek vagyok a világ végezetéig, azt mondta, hogy elküldi a vigasztalót, és azt mondta, hogy nem kurtítja a mi, bocsánat, modern szó, ez az opcióinkat, vagy a lehetőségeinket az, hogy mi csak imádságban tudunk ő hozzájönni, és fizikailag nem. Ezt vegyük nagyon komolyan. És ez azért is fontos, mert ha a töréspontot ez jelentette a kereszténységben, amiről Erik Schnepper beszél, már pedig nagyon úgy néz ki, ott szakadt meg a közösség, és maradt elméleti ismeret, és született meg az a tudomány, amiről egyszer egy barátom azt mondta, hogy a teológia tudománya az a tudomány, amit az Isten sosem akart, hogy megszülessen. Tudnék, hogy róla, mi tudományról beszéljenek. Ő a tapasztalatot szerette volna fenntartani. Itt eltört valami, és szerintem, ha igaz az, hogy ott csúszott félre valami, akkor az is igaz, hogy ha vissza kell találnunk újra a helyes útra, már pedig vissza kell, mert Laodiceának ugyanez a problémája, hogy Istenről való ismerete van, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Adventistaként most hadd mondjam azt, hogy én annyi mindent tudok az Istenről, amit a többiek tényleg nem tudnak, vizsgálati ítélet, szombat, vagy akármi, vagy Krisztusról magáról, közbenjárás, helyettes áldozat, stb. De mit ér az egész tudományom, hogyha nem járom azt az utat, amit ő járt, és nem belejárom ezt az utat. És hogyha ott csúszott el a kereszténység, hogy a Krisztus ismeretét felváltotta a Krisztusról való ismeret, akkor Laodicea visszatalálása meg azon a ponton keresendő, hogy a Krisztusról való ismeretet váltsa fel a Krisztussal való közösség, a Krisztus ismerete, és erről szól az üzenet, ha belegondoltok, hogy nyisd ki azt az ajtót. Tehát amíg az ajtó zárva, addig neked Krisztusról van ismereted. Majd ha az ajtó nyitva lesz, ha vele vacsorál, és te ő vele, akkor helyreáll az a fajta közösség, ami a keresztény embernek a közössége, ami egyedül működtetheti ezt a kapcsolatot Krisztussal, a mi részünkről nyilván, és akkor válik igazán valósággá az életünkben, hogy ő az igazság és az élet is, hogyha az út is ő lesz a számunkra. Én azzal zárnám a mondandómat, még mindig ajánlva a beszélgetést, de nem erőltetve a beszélgetés lehetőségét, hogy szerintem jó lenne, én ezt szeretem volna nektek elmondani, átadni, hogy amikor a mesterre gondolunk, annyi mindenre gondoltunk, hogy ő az élet kenyere, ahogy mondtuk, az alfa és az omega, meg még sok minden más mondhatnánk, de egy kicsit mindig gondoljunk úgy is, hogy igen, ő az élet is azért. Igen, ő az igazság is, amit amúgy vallunk, ez többször elhangzik, de hogy ő az út is, és a sokféle önazonosság közepette, amiket ő maga állított magáról, valahol nekünk ott lenne a fejünkben, a lelkünkben az, hogy ő az út is ahhoz, hogy az atyához menjünk, az atyához járuljunk, és szeretném, ha az én utam is lenne, és szeretném ezt az utat vele járni, és akkor örülnék legjobban, hogyha mások engem követnének ezen az úton, mert olyan lenne az életem, hogy azt mondják, hogy ez őket is érdekli ez az út, és ők is beszeretnék járni. Talán az a legalkalmasabb befejezés, nagyon szépen sikerült az időt tartom. Az elején még féltem, hogy nem tudom majd kitölteni, de hát az ige az kitölti a rendelkezésre álló időt is helyett. Azzal az igével zárnám, amit már idéztem is, és idevág, és így keretbe foglalja ezt az igazságot, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ebben áll az örök élet, az Atya megismerésében, és az Atya megismeréséhez az utat Jézus Krisztus megismerése jelenti. Ő az út és az igazság és az élet, és legyen is ez mindnyájunk életében. Ezt kívánom. Amen.